happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő az Isten báránya, aki elvette a világ bűneit, és az én bűneimet is felvette magára, és fölvitte Golgotai keresztvára, oda szegeztette, hogy az ő sebeiben meggyógyuljak, és Isten jelenlétébe vezessen engemet, és megszabadítson minden átkos örökségtől, amely engemet megnyomorított és rabságban tartott. Hiszek Jézus Krisztusban, mint szabadítomban, mint gyógyítomban, mint Uramban, Istenemben, aki meghalt, de föltámadott a harmadik napon. És ő a Mesiás, a királyok királya, uraknak az ura, és neki adatott minden hatalom, a mennyen, a földön és a föld alatt is. És én elfogadom és tisztelem az ő hatalmát és az erejét. És a mai napon is veszek erőt, mert hiszem, hogy a Szent Szellem eljött, és bennem lakozik, és a testem a Szent Szellem temploma. És hiszem, hogy a Szent Szellem az, amely megelemenít engemet, mert a Szellem szolgálata az dicsőséges, ahogy megvan írva, hogy az, ahol az Úr Szelleme, ott van a szabadság. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az, aki megszabadított engemet, és ezt a szabadságot mai napon is megerősítem az életemben, és megállok ebben a szabadságban, és ellenállok az ördögnek, mert megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És hiszem, hogy az ő nevében én is sikeres, áldott ember vagyok, mert az Úr Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé válva megszabadultam az ó emberemtől, és megszabadultam az ellenség hatalmától, és hiszem, hogy nincs hatalma, joga hozzám, mert Jézus vére megváltott engemet, és által vitt engemet halálból az életbe, sötétség hatalmából, Istenek az országába, és ennek az országnak lettem a polgára, és nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, aki által Istent atyámnak mondom, akit szellemben, igazságban tisztelek, imádok, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve, 3. rész. Elérkezett a 7. hónap, és Izrael népe egész Júda tartományában szétszórtan lakott, mindenki a maga városában. Ebben a hónapban nagy ünnepek ideje volt. A sátorok ünnepe és a nagy engesztelő áldozat ünnepe ekkor következett, ezért valamennyien egy emberként Jeruzsálembe gyűltek. Ekkor Jésua, Jócádák fia a többi papokkal együtt, és Zerubbábel, Sealtiel fia a rokonaival együtt összefogtak, hogy újra felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta annak megfelelően, ahogyan az megvan írva Mózesnek, az Isten emberének törvényében. Az eredeti helyén építették újjá az oltárt, annak ellenére, hogy nagyon féltek a körülöttük lakó népektől. Attól kezdve, hogy az oltár felépült, minden reggel és este bemutatták az égő áldozatot az örökkévalónak. Azután megtartották a sátorok ünnepét, aszerint, ahogy azt a törvény előírta. Bemutatták az előírt égő áldozatokat az ünnep minden napján, annak rendje módja szerint, azután a rendszeres égő áldozatokat, továbbá az újhold napján és az örökkévaló többi ünnepein szükséges áldozatokat, valamint azokat, amelyeket az emberek önként adtak az örökkévalónak. Tehát a 7. hó első napjától kezdve mutatták be az égő áldozatokat az örökkévalónak, bár akkor még az örökkévaló templomának az újjáépítéséhez nem kezdtek hozzá. A számüzetésből hazatértek pénzt adtak össze, hogy a kőfaragók és ácsok kezdjék el a munkát. Ugyancsak összegyűjtöttek sok ételt, italt és olívaolajat a szidóni és tíruszi munkásoknak, hogy szállítsanak a Libanon-hegységből cédrusfákat a tengeren Jáfó kikötőjébe. Mindez annak megfelelően történt, ahogy az Círus, a Perzsa Birodalom királya elrendelte. A második év második hónapjában, attól számítva, hogy a számüzetésből hazatértek Jeruzsálembe Isten templomához, Zerubábel, Sealtiel fia és Jésua, Jócádák fia hozzákezdtek az örökkévaló templomának újjáépítéséhez. Segítettek nekik a saját rokonaik, a többi papok, a léviták és mindazok, akik velük együtt tértek vissza a számüzetésből. Az építési munkák vezetésével a 20 éves vagy annál idősebb lévitákat bízták meg. Ezek a következők voltak. Jésua és a fiai, meg a testvérei, Kadmiel és a fiai, Júda leszármazottjai, Henádát fiai és azoknak testvérei és fiai a lévitákkal együtt. Ők vállalták, hogy vezetői lesznek azoknak, akik az Isten templomát építik. Amikor az építők elkészítették az örökkévaló templomának az alapját, akkor ezt megünnepelték. A papok felöltöztek a papi ruhákba, kezükbe vették a trombitákat, a léviták, a Aszáf fiai pedig a húros hangszereket, és mind a maguk helyére álltak. Dicsérték az örökkévalót énekkel és hangszerekkel aszerint, ahogyan az Dávid, Izrael királya a maga idejében meghagyta. Az énekesek csoportjai egymásnak felelgetve énekelték az ismert dicsőítő zsoltárokat. Jó az örökkévaló! Kegyelme és hűséges szeretete örökké tart! Az egész nép hangos örömújongással dicsérte az örökkévalót, mivel az ő templomának az alapja már elkészült. Ugyanakkor sokan az idősebbek közül, papok, léviták és családfők, akik még látták épségben az eredeti templomot, sírtak, amikor az új alapot látták. Azonban az idősebbek között is sokan örömükben kiáltottak. A sírás és az örömkiáltás hangja összekeveredett, mert az egész nép hangosan kiáltott, és ez igen messzire elhallatszott. Negyedik rész. Júda és Benjamin törzseinek ellenségei, akik a Jeruzsálem környéki tartományokban laktak, meghallották, hogy a számüzetésből visszatértek építik az örökkévalónak, Izrael istenének a templomát. Ezért felkeresték Zerubbábelt és a családfőket, és ezt ajánlották nekik.
Hadd építsünk mi is veletek együtt, hiszen mi is a ti isteneteket imádjuk. Mi is neki mutatunk be áldozatokat, amióta Ész-Arháddón, Asszíria királya ide telepített le bennünket.
De Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfői ezt válaszolták.
Nem! Istenünk templomát nem építhetjük veletek együtt. Az örökkévalónak, Izrael istenének templomát egyedül mi fogjuk felépíteni, ahogyan azt Círus, Perzsia királya megparancsolta.
Emiatt megharagudtak rájuk Júda ellenségei, és ettől kezdve mindent elkövettek, hogy a számüzetésből hazatérteket elbátortalanítsák, megfélemlítsék és megakadályozzák az építésben. Lefizették a Perzsa Birodalom egyes tisztségviselőit, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a templom építésének megakadályozására. Ez így is történt Círus király uralkodása alatt, egészen addig, amíg Dárius király trónra nem lépett. Xerxész királynak uralkodása kezdetén Júda ellenségei vádlólevelet is írtak azok ellen a zsidók ellen, akik Júdeában és Jeruzsálemben laktak. Később, amikor Artaxasta lett a király Perzsiában, hasonló levelet írtak a királynak a zsidók ellen. Ezt a levelet Bislám, Mitredát, Tábeél és a társaik írták arám nyelven és írással. Majd Rehum, a királyi kormányzó, és Simsaj, a titkára is írtak egy hasonló levelet Jeruzsálem ellen Artaxasta királynak.
Rehum kormányzó és Simsaj, a titkára írják ezt a levelet társaikkal együtt, a bírókkal, tisztségviselőkkel, felügyelőkkel és hivatalnokokkal együtt, valamint az erekiek, bábeliek és súsániak, vagyis elámiak, meg az összes többi népek nevében is, akiket a dicső és hatalmas Asznappar király hurcolt számüzetésbe, és telepített le Samária városaiban és az Eufrátesz folyótól nyugatra fekvő tartomány többi helyein.
Az Artaxasta királynak küldött levél szövegének ez a másolata.
Az Eufrátesz folyótól nyugatra fekvő tartományban lakó szolgái jelentik Artaxasta királynak. Tudd meg, ó király, hogy a zsidók népéhez tartozók, akik tőled jöttek ide, megérkeztek Jeruzsálembe, és most újjáépítik azt a gonosz és lázadó várost. Megerősítik a városfal alapjait, és újra felépítik a falakat. Márpedig, ha egyszer ez a város felépül, és a várfalakat megépítik, akkor tudd meg, ó király, a zsidók nem fognak többé semmiféle adót, vámot és egyéb hasonlót fizetni a királynak, és ezzel kincstárát megkárosítják. Mivel mi hűségesek vagyunk a királyhoz, nem nézhetjük tétlenül, hogy a zsidók felséget, dicsőségét kisebbítsék. Ezért küldjük ezt a levelet. Egyúttal javasoljuk felségednek, hogy vizsgáltassa meg az őseit dicsőtetteiről szóló évkönyveket. Ezekben meg fogja találni, hogy Jeruzsálem mindig is lázadó város volt. Minden korban bajt okozott a királyoknak és a tartományoknak, és ősidőktől fogva számos felkelés történt benne. Ezért is rombolták le. Felséges király, biztosíthatunk róla, hogy ha ez a város ismét felépül, és a falait kijavítják, akkor az Eufrátesz folyótól nyugatra fekvő tartományban többé nem érvényesül uralmad.
A király erre a következő levélben válaszolt.
Rehum kormányzónak és Simsajnak, a titkárnak, társaikkal együtt, akik Samáriában és az Eufrátesz folyótól nyugatra fekvő tartomány többi helyein laknak. Békesség nektek! A levelet, amelyet nekünk írtatok, világosan felolvasták előttünk. Parancsomra megvizsgálták az előttem uralkodó királyoknak évkönyveit. Azt találták, hogy az a város régtől fogva valóban sokszor fellázadt a királyok ellen. És abban lázadások és felkelések történtek. Azt találták, hogy Jeruzsálemben hatalmas királyok uralkodtak, akik uralmukat az egész Eufráteszen túli tartományra kiterjesztették, és abban mindenféle adót szedtek. Ezért most parancsoljátok meg azoknak a férfiaknak, hogy azonnal hagyják abba a munkát, és azt a várost ne építsék fel mindaddig, amíg tőlem újabb parancs nem érkezik. Vigyázzatok, hogy mindezt gondosan és haladéktalanul végrehajtsátok, nehogy a királynak bármi kára származzon belőle.
Artasaszt a király levelét felolvasták Rehum, Simsaj és társaik előtt. Ők pedig azonnal Jeruzsálembe siettek a zsidókhoz, és kényszerítették őket, hogy hagyják abba az építést. Emiatt szakadt félbe az Isten templomának építése Jeruzsálemben. A templom építése tehát szünetelt egészen Dárius perzsa király uralkodásának második esztendejéig.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Embernek a szellemére vigyáznia kell. Tiszta szellemben kell járni, szentlélek kell tele lenni, és állnon az embernek, már amikor a rossz kezd a természetében mutatkozni, ilyen kifejletlen állapotban, Istennek az igéjével le kell tarolni, ki kell írtani, meg kell öldökölni, ahogy a Pál apostol mondja, mert másképpen te szerint él, és aki te szerint él, az meghal. Tehát a szellem nyilvánul meg, erősebb, mint az akaratod, erősebb, mint az értelmed, és sokan nem figyelik meg, nem figyelnek erre. Azt hiszik, hogy a külső emberük olyan erős, hogy a sorsukat, a döntéseiket meg tudják tartani, urai a sorsuknak, egyikünk se ura. Tehát ezért a legbiztonságosabb az, hogy engedelmeskedünk a Szentléleknek, hogy a Szentlélek állandóan uralm alatt tartson bennünket, és állandóan a szellemünkbe beleültesse az Isten iránti szomjúságot, éhséget, ösztönzést, aminek következtében még akkor is elkezdünk imádkozni, ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk megszólítani Isten, egy szót nem tudunk kimondani neki. Volt ilyen, hogy úgy érezted, hogy egy olyan szellemi millióbe vagy, hogy nem tudod megszólítani Istent, és minden azt mondja neked, hogy nem, hagyd el, nem tudsz, most nem tudsz imádkozni. Ez azt jelenti, hogy Isten és te közéd, annak a láthatatlan sötét szellem világnak a képviselői ott van, előtted van. Ilyenkor pontosan nem azt kell csinálnod, hogy nem imádkozol, hanem imádkoznod kell az áttörésért, hogy az a szellemi fal, ami a názáreti Jézus Krisztus Szentlélek és te közéd állt, az félre legyen az útból téve. Ilyenkor inkább tegyél fél mindent, mert valószínű, hogy ha nem teszed meg, nem távolítod el ezt a elválasztó, ellenálló szellemi erőt előtted, valamiben el fogsz bukni. Mert nem véletlenül keríted be az ellenség.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Arra számítottam, hogy apám örülni fog a malom eladásával kapcsolatos döntésemnek. Amikor azonban a következő héten elmondtam neki, csak rázta a fejét. Mégis hogy számíthatsz rá, hogy vevőt találsz ilyen időszakban? Senki nem akarja bevásárolni magát a gabonaüzemben mostanság, hiszen a malom minden nappal kevesebbet ér. Egyetlen észszerű megoldás van. Megvárjuk a csődöt, és lemondunk róla, így fizetve ki az adótartozást. El fogjuk adni, apa, mondtam, miközben megpróbáltam magabiztosnak tűnni a kedvéért. Méghozzá tisztességes árat fogunk kapni érte. A fresznói rendezvénysorozat harmadik hete egy teltházas vasárnapi istentisztelettel zárult. William Branham szolgált azon a héten, és amikor egy siketnéma ikerpár, két 5 év körüli kisfiú, hirtelen visszanyerte a hallását, és értelmetlen hangok törtek ki belőlük, sosem hallottak ugyanis emberi beszédet, akkora örömújongás tört ki a csarnokban, amelyet korábban még nem láttunk. A negyedik hét szerda reggelén apámtól telefonhívást kaptam Los Angelesből. Démosz, kezdte. Nem fogod elhinni, de épp az imént hívott fel Adolf Weinberg. Meg akarja venni a malmot. Mint mi, Weinberg is egy dél-kaliforniai gazdálkodó volt. Elkötelezett, vallásos zsidó ember lévén nem okozott számára túlzott meglepetést, amikor egy hang, amiről úgy vélte Isten hangja volt, hajnali 3-kor felébresztette. Adolf, ismételte el Weinberg úr, amit a hang mondott neki. Azt akarom, hogy hívd fel Izsákot, és tegyél neki ajánlatot a malma megvételére. Engedelmeskedve a hangnak, felhívta apámat. Alig várta, hogy találkozzanak, és megbeszéljék a feltételeket. Nem fér a fejembe, ismételgette édesapám. Most, ebben az időszakban. Mégis honnan tudhatta volna, hogy el akarjuk adni? Beszéltél róla valakinek rajtam kívül? Nem, apa. Akárhogy is, folytatta, a lehető leghamarabb nyílbe akarja ütni az üzletet. Mikor tudsz a leghamarabb idejönni? Apa, tudod, hogy most nem mehetek el innen. Mégis miért nem? Mert az összejövetel sorozatból még hátra van 2 hét, és az utómunkákat is el kell végeznünk. Biztosra veszem, hogy pár napig tudnak téged nélkülözni az összejövetelekről. Nem létfontosságú, hogy te is ott legyél. Nem a rendezvény miatt. Magam miatt. Amiatt, amit Isten mutat nekem. Apa, amióta elkezdődtek az összejövetelek, valami különös dolog van folyamatban. Valami oknál fogva ez egy próbaidő számomra. Többet jelent, mint amin eddig valaha is keresztül mentem. Ki az első? Ezt kérdezi tőlem Isten. És én helyes választ akarok adni neki, apa. És ha esetleg Weinberg meggondolja magát? Ha Isten küldte őt nekünk, akkor nem fogja. A következő 10 nap során Weinberg úr majdnem minden nap felhívta apámat. Hihetetlennek tűnt számára, hogy így megváratunk egy vevőt, aki ráadásul készpénzzel fizet, miközben a silóinkban lévő árukészlet értéke naponta csökken. Én sem értettem. Csupán azt tudtam, hogy Isten Fresnóban akarja, hogy legyek. Elérkezett az 5 hetes rendezvénysorozat utolsó napja. A vasárnap délutáni összejövetelt 14:30-kor akartuk kezdeni. Azonban 00:30-re már egyetlen szabad szék sem volt a 3500-ból a nézőtéren, így elkezdtük. Délután 14:00-ra további 1500 ember állt a falak mellett, és több százan várakoztak az épületen kívül. Elérkezett az 17:00, a délutáni istentisztelet tervezett vége. Ám a dicséret szelleme olyan erősen volt jelen az óriási csarnokban, hogy még akkor sem tudtuk volna befejezni az összejövetelt, ha akartuk volna. Este 18:00 lett, majd 19:00, és szinte még egyetlen lélek sem hagyta el az épületet. A legtöbben már déli 12:00 előtt itt voltak. Mégsem akart senki elmenni vacsorázni, mert attól féltek, nem tudnak visszajönni. Az estére tervezett program meghiúsult, mivel a Szent Szellem gondjaiba vette az összejövetelt. Kelso Glover szolgált az utolsó héten, de utólag azt mondta, hogy azon az estén az irányítás teljesen kicsúszott a keze közül. Mint a víz, próbálta szavakba önteni. Isten ereje úgy árad azon a szőnyegen, mint a víz. Amikor rálépek, úgy érzem, térdig gázolok benne. Az emberek elindultak a színpadhoz, de már a folyosókon meggyógyultak. Egy fiatal férfi egy sérülésből fakadó kínzó szemfájdalommal érkezett az Isten tiszteletre. Előző nap a barack fái alatt tárcsázta a földet, amikor a traktor kipufogója belegabajodott egy drótból készült ruhaszárító kötélbe. Mivel nem vette észre, tovább hajtott, míg nem a kötél addig feszült, hogy elszakadt és visszacsapódott. Egyenesen a bal szemébe. Az orvos egy nagy, teljesen zárt kötéssel takarta le a sebet, de semmi bíztatót nem tudott arra vonatkozóan mondani, hogy vajon látni fog-e újra valaha is azzal a szemével. Oka tátám úgy jött előre, mint később elmondta nekünk, hogy szinte majdnem elájult a fájdalomtól. Amint Kelso Glover a kezét tátám homlokára tette, a fájdalom azon nyomban teljesen megszűnt, és az egészség hihetetlen érzése árasztotta el a sérült szemét. Tátám a jelenlévő 5000 ember szeme láttára elkezdte lebontani a kötést. Addig-addig hámozta lefelé a fejéről a kötést, amíg egy kisebb gészkupac hevert már a lába előtt. A legbelső kötést egy raktapasz rögzítette. Letépte azt is. Két tökéletesen épp kék szem merett hihetetlenkedve Kelso Gloverre, majd rám. Nem volt rajta heg, sem horzsolás. Tátám bal szemén még csak véraláfutás sem látszott. Éjfél volt, mire annak a nagyszerű összejövetelnek vége lett. 11:30 át tartott. Mégis, miközben hazafelé tartottunk a G-Street-i házba, frissebbnek éreztem magam, mint aznap délelőtt. Rose és Dr. Glover is ugyanígy érzett. Kissé kábultan és megittasulva éreztem magam, mint az a férfi, aki közelharcot vív, és hirtelen megfutamodni látja az ellenséget. Ismét Charles Price szavai jutottak eszembe. Harcban állunk, Démosz. Talán a győzelem nagysága és a csata keménysége összefüggésben állnak egymással. Lehet, hogy az ellenség ott küzd a legkeményebben, ahol a legjobban fél. Már csak a pénzügyeket kellett elintézni, az utómunkának nekilátni, és kiköltözni a házból. Weinberg ismét telefonált. Jövő hétfőn érkezem haza, Weinberg úr, ígértem meg neki. Örülnie kellene, hogy nem előbb. Amíg várunk, minden egyes nappal az ár csak csökken az ön számára. 500 000 dollárt ajánlok készpénzben egy veszteséges cégnek, ön pedig húzza az időt. Nem értem a gondolatmenetét, Shakarian. Hétfő délután, ígértem. Hétfő délután 2 órakor édesapám, Adolf Weinberg és én leültünk, hogy elkezdjünk dűlőre jutni a malmok, az emelők és a készlet bonyolult pénzügyein. Az első megbeszélés végén 25 000 dollár különbség volt az árajánlataink között. Ez a végső ajánlatom, közölte Adolf Weinberg. Nem tudok többet adni. Az asztal fölött édesapámra néztem. A fejét csóválva azt jelezte, nem. Ahogyan a miénk is, Weinberg úr. Így a tárgyalás abba maradt. Illetve azt hittük. Ugyanis másnap reggel 6-kor csörgött a telefon. Shakarian? Itt Weinberg. Át tudnának jönni reggelire? Apámmal átautóztunk Weinberg úr házához. A tojás rántotta fölött elmondta, hogy Isten megint felébresztette az éjszaka közepén, és ezúttal a következő utasítást adta. Fel kell hívnod Shakarianékat holnap korán reggel, és megadnod nekik az összeget, amit kérnek. Így hát, itt vagyok, mondta Adolf Weinberg. A vevőjük. Megadom, amit kérnek a malomért. Izsák, Démosz, rázzunk kezet. Szeretném, ha újra zavartalanok lennének az éjszakáim. Így vezetett át minket az Úr életünk legnehezebb időszakán. Ha jöttek is támadások a sátán részéről, Isten gondoskodott arról, hogy ne szenvedjünk igazán nagy veszteséget. Steve teljesen felépült a napokig tartó magas lázzal járó betegségből. Mi pedig kiszálltunk abból az üzletből, ami igazából sosem volt a mi területünk. Weinberg irányítása alatt az őrlőüzem felvirágzott. Erőteljesen azt éreztem, hogy Isten azért engedte mindezt megtörténni velünk, hogy felkészítsen egy teljesen másfajta feladat végzésére. Hogy mi lehet ez a feladat? Fogalmam sem volt. De kétségtelenül nagyon kemény lesz, ha ez a most lezáródott felkészítés ennyire próbára tett.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Kedves hallgatók, elérkezett az igeidő. Nasinszky Péter lelkész a vendégünk. Szerbusz Péter.
Szerbusz, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
De nagyon érdekes témát választottunk mára. Arra szeretnénk keresni a választ, hogy milyen erők formálják az emberi sorsot, hiszen talán ez egy eléggé lényeges és fontos kérdés. Talán lehet, hogy először azt érdemes tisztázni, hogy független-e az ember, illetve tudja-e saját maga sorsát úgy alakítani, ahogy akarja.
Igen, valóban, ahogy megfogalmaztad, nagyon fontos kérdés. Ez az a téma, ez az a kérdés, amivel minden ember maga módján foglalkozik, és nem csak egyszer-kétszer, hanem rendszeresen. A vallások foglalkoznak ezzel, a filozófia ugye erről szól igazából, a miért vagyunk itt, miért vannak úgy a dolgok. Sajnos ugye az okkultizmus is erre nagyon rá van állva, ugye így is talán nevezik, hogy sors elemzés, jövő, jövendőmondás, stb. És hát a Biblia is, maga Isten is igenis nagyon foglalkozik ezzel. Tehát amit kérdeztél, hogy van-e független ember, nyilvánvalóan nincs, hiszen nem Isten az ember, függő lény, ki van szolgáltatva bizonyos erőknek, de a megváltás pontosan arról szól, hogy az ember a rabságból, a fogságból, ebből a kiszolgáltatottságból át tudjon kerülni abba a világba, abba a szférába, abba a dimenzióba, ahol ugyanúgy függő lény, de jó erők hát függőségébe kerül. Ez ugye Isten országa, maga az Isten, és hát tulajdonképpen a sors, hogy mondjam, alakításának a lényege keresztények számára, hogy hogyan tudunk állandóan vitorlás hasonlattal élve jó szelet kifogni. Egyébként nem véletlenül a Bibliában a szél, a hajózás, az egy alapvető szimbóluma az életnek, a sorsnak. És hát biztos emlékszel, amikor a Pál viharba kerül az apostolok cselekedeteiben, ugye egy egész fejezet van erre számva, és ugye többször hallottunk erről prédikációt, én magam is már beszéltem erről, hogy biztos, hogy nem véletlen, hogy egy ilyen könyvben egy egész fejezet szól egy ilyen látszólag természetes dologról, hogy vihar, de hát ez nagyon nagy szimbólum, hogy milyen szél hajtja a vitorlát, milyen szellem, milyen erő befolyása alatt van az ember, és ott a hajós mester, vagyis a kapitány, van egy nagyon jó mondat, hogy azt gondolta, hogy feltett szándékának ura tud lenni,
igen.
És kiderült, hogy nem. És hát ilyen az emberi élet, az emberi sors, hogy azt gondolják az emberek, hogy főleg a materialista, ateista, hitetlen emberek, hogy meg tudják oldani a dolgokat.
És illetve, hát hogy minden helyzeten úrrá tudnak lenni.
Igen, igen.
Tehát, hogy,
vagy valahogy megoldódik, igen. Vagy valahogy lesz, és van, hogy tényleg valahogy lesz, de van, hogy nem. Tehát vannak kérdőjelek, vannak olyan tényezők, amik meghaladják a természetes szintet.
Sokszor lehet hallani, amikor az emberek úgy fogalmaznak, hogy nem is, hogy nem tud úrrá lenni, hanem hogy összecsapnak felettem a hullámok, tehát ezt szoktuk a közbeszédben is hallani, hogy valahogy mégiscsak ezt jelzi, hogy mintha az ember nem tudná a saját sorsát úgy irányítani feltétlenül minden pillanatban, ahogy szeretné.
Így van. Hát ez is azt jelzi, hogy az ember vezetés után kiállt, most nem politikai,
igen.
Meg gazdasági, meg társadalmi szintre gondoltam is szempontból, hanem természet fölötti szempontból. Ugye ez azért is fontos, mert a Biblia szerint az embernek van ugye földi sorsa, evilági, természetes, térbeli, időbeli élete, sorsa, ugye itt megáll a materializmus, ő csak ebben gondolkodik, és sokszor véletlennek tart dolgokat. Ezzel szemben a Biblia azt is állítja, és ez a valóság, hogy az embernek van túlvilági, vagy természet fölötti, vagy szellemi, vagy végső sorsa. És a földi sorsot még jobban tudja az ember érdekes módon alakítani. Nyilván itt meg kell jegyezni, hogy van ugye generációs áldás, akkor vannak olyan természetes vívmányok, eredmények, a nyugati kultúra, egyébként zárójel protestáns, igen. Hátterű országok a legsikeresebb országok, tehát azért ott az igének volt igenis hatása, de van egyfajta kifutási lehetősége természetes szinten az embernek, viszont ha nincs megtérve, nem hisz Istenbe, nem fogadta el Jézust, nem nincs megváltva, vagy nem fogadta el a megváltást, akkor predesztinálva van, ki van szolgáltatva a örök sorsa nyilván a rossz erőknek. Tehát, és ezzel szemben például a vallásos emberek, az okkult emberek, azok ugye fatalisták, tehát ők abban hisznek, hogy az emberről eleve meg van írva, úgymond.
Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit dönt, igen, van egy előre elrendelt sors, és
eleve elrendelés
megy az élete.
Meg van rólad írva, és ez el van döntve. Ez abszolút nem igaz, illetve részben van benne igazság, de ettől izgalmas, és ettől feszült, és ettől eredeti, és megismételhetetlen az ember élete, hogy tulajdonképpen szerepek, tervek vannak, az Istennek is van terve, az ellenségnek is van terve, nyilván az embereknek is van terve, és hát nagyon is sok múlik az emberen, hogy hogyan dönt, és itt jön be az a megjegyzés, vagy részletkérdés, hogy ugye vannak objektív körülmények, amik meghatározzák az ember sorsát, és vannak olyan szubjektív elemek, magatartások, amik az ember oldalán vannak, tehát hogy gondolkodik, hogy cselekszik, hogyan beszél, hogyan dönt, ez az ember. De hát például a törvény, az Isten törvénye, az egy abszolútum. Vagy a bűn és a következményei.
Igen.
Tehát ezek objektív dolgok. De és nyilván összefügg a kettő. Tehát az objektív meg a szubjektív, de ha már mondjuk az ember megtért, újjászületett, elfogadta Jézust, akkor sem, hogy mondjam, jön a Kánaán egyből, és minden simán megy előre, hanem hitet kell gyakorolni.
Igen.
Meg kell változtatni a gondolkozást. Keresni kell az Urat, jókat kell cselekedni.
Illetve hogy jó döntéseket kell hozni onnantól kezdve.
Így van, mert a cselekedet is ugye magvetés, tehát az fog kikelni, amit az ember vet, és hát ha valaki megtérés után is nem jól cselekszik, vagy nem jól gondolkodik, vagy nem jól beszél, ez ugye gyakori, akkor nem valósul meg az a jó terve Istennek, ami elkészült róla.
A Hit Rádió archívumát hallgatja.
Az igeidőben továbbra is Nasinszky Péterrel beszélgetünk az emberi sorsot alakító erőkről, és az előbb azt mondtad, hogy nagyon fontos az embernek a beszéde, a sorsa, amivel a megtérés után tudja alakítani az életét, hogy ne fatalista módon álljunk ahhoz, hogy van egy eleve elrendelés, hanem van erre hatásunk, de nyilván van Istennek egy terve, az ellenségnek is. Hogyan tudjuk egyáltalán azt meghatározni, hogy milyen szellemi erők irányítják az emberi sorsot?
Igen, hát a legegyszerűbb, vagy a legnyilvánvalóbb az a hatása, a gyümölcse. Ugye ezt Jézus tanítja, hogy gyümölcséről lehet megismerni a fát, tehát ezt lefordítva magyarra, tehát hogy milyen hatása, milyen eredménye, milyen következménye van. És szintén Jézus mondja, hogy a szél fúj, annak zugását hallod, de nem tudod honnan jön, hová megy, viszont látod a hatását, tehát hogy a fákat melyik irányból hajlítja meg, vagy a faleveleket hova fújja. Tehát így van a szellemi világ működése, hogy ugye a fizikai szemünkkel nem látjuk, de látjuk a következményét. De azért ennél van egy még jobb, még ideálisabb felismerési lehetőség. Ez pedig nyilvánvalóan az ige ismerete, illetve a Szent Szellem, a Szent Szellemnek a képessége. Tehát az emberi szellem, ha tiszta és jó állapotban van, és élő a szelleme, akkor ugye meg tudja ítélni, a szellemi ember mindent megítél. Hát pontosan ez többek között erre vonatkozik, hogy milyen szellemi befolyás alatt áll az ember. Tehát egy idő után kifejlődik egy hívő ember életében ez a szellemi, jó értelemben vett érzékenység. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy tulajdonképpen erre kell törekedni, hogy a szellemi dolgokra érzékenyek legyünk, viszont a lelki sértésekre meg ne legyünk érzékenyek.
Ez azt jelenti, hogy egy szellemi megértés? Tehát, hogy szellemben meg tudjuk érteni?
Belátás, egy szellemi ítélőképesség, a nusz, a belső ember, az emberi szellem, az tud különbséget tenni, meg tudja ragadni, meg tudja érteni az, ami zajlik, ami körülveszi, ami történik. És hát van a Szent Szellemnek egy karizmája, ajándéka, megnyilvánulása, a szellemek megítélése, ami ugye erről szól, hogy milyen szellem működik, mert nem mindig azonnal lehet ezt ugye megállapítani. Lásd Pál, amikor a jövendő mondó leányka beszélt, igazat mondott.
Látszólag,
de a gyümölcsei rosszak voltak, és Pál nem azonnal, de nyilván már az elején gyanús volt, de egy idő után, nyilván rövid időn belül a Szent Szellem megmutatta, hogy egy gonosz szellem beszél a lányból. De most, ha nem lett volna szellemi érzékenysége Pálnak, nem lett volna kenet, nem ismerte volna az igét, akkor itt egészen nagy baj is lehetett volna. Szokták mondani prédikátorok, hogy lehet, hogy ő lett volna evangélista, vagy valaki vezető az a lány, holott egy gonosz szellem által beszélt. Tehát visszatérve még tehát az igére, hogy az ige ismerete is nagyon fontos, hiszen Isten nem tesz, nem akar nem igei dolgokat létrehozni. Tehát ezért fontos a Bibliát ismerni, illetve nyilván a Szent Szellemnek a jelenlétében járni, mert ez a két valóság nagyon is segít, hogy milyen szellem működik. És ez nagyon fontos kérdés. Igazából amilyen szellem hatása, amilyen szél hatása alatt van a vitorlánk, a szellemünk, a sorsunk, arra fogunk menni, arra fogunk haladni. És hát egyáltalán nem mindegy, hogy a túlsó part a menny felé haladunk, vagy visszafele haladunk, vagy a tengeren bolyongunk, ahol kalózok is vannak, vagy zátonyok, maradjunk a képnél, vagy pedig megyünk egyenesen, ott is lehetnek viharok, ott is lehetnek.
Illetve hát nem is mondja az ige, hogy a keresztényeket ne érnék viharok, vagy ne kerülnénk viharos helyzetekbe.
Így van, ez a realitás, tehát Pál apostol azt mondja, hogy sok háborúság által megyünk be Isten országába, illetve a zsidó levélben valószínűleg szintén Pál írta, hogy küzdőtér a hívő élet. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan non-stop harcolunk, és ilyen fundamentalista, dzsihadista harcosok vagyunk, de semmiképp sem egy pacifista, ilyen...
Tehát ez nem egy ilyen humánus, vagy ilyen mindenáron...
Mert a valóság sem az.
Igen.
Tehát szívesen lennénk ilyen békés emberek, azok vagyunk egyébként nyilván az emberek felé.
Persze, igen.
De nem csak emberi világ van, hanem vannak sátáni erők.
Illetve talán azt kell tudatosítani, hogy itt keresztényként, ahogy szokták mondani azt a hasonlatot, hogy az Isten országának vagyunk a nagykövetei, és ez egy ilyen ellenséges területre ledobott ország, vagy lehelyezett ország, és nyilván a környezet az nem feltétlenül szeretné, sőt nem szeretné azt, hogy az Isten országa menjen előre.
Így van, és minél inkább elkötelezett egy hívő Isten országa felé, vagy minél inkább Isten országát képviseli, szolgálja, annál inkább ugye fronton találja magát, hiszen nyilván a sátán nem örül az ilyen embereknek, és ezért kell, ugye mondja Pál apostol, imádkozni értük, apostolokért, vezetőkért, pásztorokért, mert ők nyilván céltáblái lehetnek az ellenségnek, ugyanakkor Istennek egy nagy eszközei az ő munkájában.
Isten népe az egy hadsereg is valamilyen szempontból, Igen. tehát vannak olyanok, akik a nem tudom milyen katonai rangok vannak, tehát van, aki a ezredes tábornok, tehát aki megmondja az irányt, vannak olyanok, akik az első frontban vannak.
És van, aki a konyhán van, de ez is a hadsereg része.
Igen, vannak a háttérországban levő. Igen, tehát akik együtt ugyanazt a célt szolgálják, nyilván különböző szerepek vannak.
Így van, abszolút. Tehát ez egy
ezen a területen.
Egyik képe az egyháznak a hadsereg, a katonaság, de nyilván más szerepe, más képe is van a Bibliának az egyházról, de ez is benne van. Tehát ez kétségtelen.
Nem ússzuk meg ezt a harcot, úgy tűnik, tehát, hogy itt a földi életben ezt akárhogy is szeretnénk, nem fogjuk tudni kikerülni.
Talán most, hogy most ezt említetted, mert ugye egy igét is hoztam, illetve egy ige jött föl bennem így, ahogy a témára gondoltam. Nagyon szerettem ezt az igét, ha megengedett, felolvasom. A Prédikátor 8:8. Egy ember sem uralkodhat a szélen, hogy feltartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsájtanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez az ige nagyon jól megfogja, Salamon nagyon jól megfogalmazza, amiről most beszélünk. A szél az a szellemvilág szimbóluma. Nyilván az egész könyv, a Prédikátor könyve, az a megváltatlan ember, a nap alatti, tehát a természetes szinten élő ember sorsát mutatja be, hogy azért minden hiába való, mert ha a földön sikeres is, és itt vagy, amiről beszéltünk, hogy a földi élet az egy dolog, de utána van folytatás.
Igen.
És azért, hát mégis hiába való, ha sikeres is volt az ember, mert utána meg mi lesz vele, ha elveszíti.
Tehát nem ér semmit.
Igen. Tehát ez az egész ige is a megváltatlan emberről szól, hogy nem tud a szél fölött, a szellemvilág fölött uralkodni, csak Krisztusban, a sátáni erők fölött. Senki nem ússza meg a halál kérdését. Néha szokták mondani, jaj, hagyjál ezzel a témával, ne beszéljünk róla, ne ijeszgess engem, hát pedig tulajdonképpen jobb félni, mint megijedni. Elv alapján pont a Prédikátor könyve mondja egy másik helyen, hogy a síralmas házban kezdődik a bölcsesség, hogy igenis az ember nézzen szembe azzal, hogy szüksége van Istenre, meg fog halni, mi lesz utána, és az evangélium itt kezdődik, hogy Jézus legyőzte a halált, és megszabadít a haláltól, de természetes szinten egy hajléktalan, szegény, szerencsétlen ember, és a világ leggazdagabb embere, vagy a legbefolyásosabb embere is odaér a sorompóhoz.
Ilyen szempontból nincs különbség.
Így van, és senki nem tud e fölött, hát úgy mondjam, átlépni, vagy kikerülni ezt, vagy az ütközetben senkit el nem bocsájtanak, amiről eddig beszélgettünk, hogy van olyan ember, aki kilóg a rendszerből, kivétel, független, ő neki nem jön be ez a téma, ő nem szeretne harcolni. Szerinte nincs is háború, tehát amikor vagy háborúban vagyunk, ne legyünk,
igen.
Hiába megy valaki egy virágszállal sétálni a mezőn, ha közben ott lőnek egymásra.
Tehát meg lehet próbálni ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyni, de ezekettől függetlenül működnek.
Igen, és a világ így próbál élni, és a mainstream média, a nyugati kultúra az ezt sugallja, hogy minden rendben van, minden szép, minden jó, vagy pedig minden meg fog oldódni. Ebből semmi nem igaz. Az Úrban, a mennyben, a megváltottak számára lehet ez igaz, az is inkább a végkifejlett szempontjából, de ha nincs Jézus, nincs megváltó, akkor nagy bajban vannak az emberek.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Az igeidőben továbbra is Nasinszky Péterrel beszélgetünk arról, hogy milyen erők irányítják az emberi sorsot, és az előbb egy picit drámai résszel folytattuk, de hát ezt nem is lehet kihagyni, hiszen az
emberi...
Ez egy drámai kérdés. Keresztényként kerülhetünk nehéz helyzetbe, és ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk értelmezni ezeket a helyzeteket. Hogy most valamiféle támadás alatt vagyunk, vagy a sorsunkat van egy olyan erő, ami megpróbálja negatívan irányítani, mi tehetünk róla, tehát mi követtünk el valamit, ami miatt most belekerültünk, vagy meg kell tanulnunk valamit az adott helyzetből, hogyan tudjuk ezt értelmezni?
Igen, hát amiket felsoroltál, azok közül mindegyik lehet.
Ez jutott eszembe.
Sokféle helyzetbe kerül az ember, de talán a közepetáján mondtad, és itt kell kezdeni, hogy meg kell először is vizsgálni az embernek, hogy a lelkiismerete mit mond. Egyébként pont már mondja Pál a Timóteus levélben, hogy a némelyek a lelkiismeretüket elvetve hajótörés szenvedtek meg, én ez a kép.
Igen.
Tehát, hogy nagyon fontos, hogy jó lelkiismeretünk legyen, vagyis az első, amit meg kell vizsgálni, hogy nem követtünk el bűnt, vagy nem élünk-e bűnben, vagy nincs rendezetlen számlánk idézőjelbe az Istennel, mert nyilván az első számú oka a bajnak, a problémának az a bűn lehet. De nem csak. Tehát ez az első. Másrészt lehet támadás, az ellen, ahogy már említettem is, hogy az ellenség nem örül Isten embereinek nyilvánvalóan, és különbséget kell tenni a kísértés és a próba között. Isten nem kísért, tehát ő nem akar bűnben elejteni.
Istennek nem az a célja, hogy mi elbukjunk.
Nem. Tehát meg szokott, hát nem a híd gyülekezetében, de van egy ilyen felvetés, főleg a vallásos világban, hogy Isten tanítani akar, például a betegséggel. Hát ez, hadd ne mondjak csúnya szót, de ez nem igei. Isten nem tanít, mint hogy mi se tanítjuk a gyerekeinket úgy, hogy kárt, fájdalmat, szenvedést okozzunk neki. Nyilván a elfenekelés kiskorban az egy más kategória, de az ugye nem szenvedés, hanem pillanatnyi szenvedés, nem menjünk ebbe bele. Uh-huh. Tehát mi sem, nem akarok morbid, tehát nem okozunk neki betegséget, uh-huh. hogy megtanulja,
vagy kárt. Vagy kárt.
Uh-huh. Egyébként is a szeretet a legjobb gyógyszer, meg az Isten jósága téríti meg az embert. Szóval visszatérve a kísértésben ott a sátán van. Ott az elbuktatás szándéka, a vereség, a bukás, hogy mondjam, szaga van benne, és maga az ellenség, és ugyanígy nyilván a betegség. Tehát ami olyan egyértelmű, hogy egy támadás.
Tehát nem Isten küldi az emberre a betegséget.
Ott egyértelmű, hogy ellen kell állni. Megjegyzem, nyilván van kölcsönhatás vagy összefüggés a próba, mert ez a másik, meg a kísértés között. Tehát a próbában is a sátán megkísérthet, de a próbát Isten megengedte.
Tehát ha jobbra gondolunk, azért az ő életében is nagyon sok minden történt.
Tehát van a kísértés, amikor a sátán egyszerűen el akar gáncsolni, bűnbe akar ejteni, betegi akar tenni, vagy meg akar ölni, egyértelműen ellen kell állni, harcolni kell, hitet kell gyakorolni. Nyilván a próba is erről szól, de ott nem ilyen direktbe, drasztikus elbuktatási szándékot élünk meg, hanem egy nehézséget. És ebben nagyon sok tartalom van, tehát Isten miért engedi meg? Több oka van ennek. Egyrészt, hogy kiderüljön, mi lakozik a szívünkben, nem csak az ő számára, mert ő nyilván látja, hanem a mi számunkra.
Tehát amikor szembesülünk saját magunkkal, van, hogy ez vagyok én, így egy van. Olyan helyzetben, amiben még esetleg nem kerültünk. Van.
Vagy például az ember hirtelen kénytelen, ha belökik a vízbe úszni. Tehát sokszor a hitünk is hát kénytelen megújulni, megelevenedni, vagy még erősebbé válni, mert olyan helyzetbe kerültünk, Isten megengedte, hogy hát úgymond idéző, hogy kénytelen vagy hitet
gyakorolni. A túlélés szempontjából úszni
többet,
kell.
Többet, jobban, nagyobbat, vagy új módon, mint előtte, mert olyan helyzetbe kerültél, és ez a javadra válik, nagyobb lesz a hited utána, és mondja is Pál, hogy a Róma levélben, hogy a megpróbáltatás után ugye erősebbek leszünk, és tisztul is az ember. Ugye égetéshez, kemencéhez, tűzhöz is hasonlítja. A Biblia, Péter is mondja, hogy ne ijedjetek meg a tűztől, ami támad köztetek, a próbát. És a tűzben ugye a nemes érc, arany, ezüstből kijön a salak.
Tehát próba... akkor formálódik a jellemünk, igen, a személyiségünk?
Így van. Uh-huh. Így van. Vagy például egy autót, ha piacra dobnak, vagy mielőtt piacra dobják, a gyár, a cég, Mercedes, BMW, akármelyik autó elviszi terepre. És akkor mindenféle akadályokon átmegy, hogy piacra
dobható. És mindenféle extrém körülmények közé így között van. Próbálják.
És hát Isten is ilyen módon kivisz néha minket a terepre, mert meg akar edzeni, hogy erősebbek legyünk, és használhatóbbak legyünk. És mondom, sok, nem mondtam el az összeset, de még egy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen aki átél, próbál, az is egy bizonyság, az is egy szabadulás, az is egy jel, csoda tulajdonképpen, vagy isteni beavatkozás, hogy túl vagy egy próbán, megharcoltad, Isten megtisztított, megszabadított, másokat is tudsz majd vigasztalni.
Tehát, hogyha ilyeneken megyünk keresztül, akkor ha más kerül ilyen helyzetbe, akkor egyrészt jó bizonság az, hogy én már keresztül mentem rajta, és lámit vagyok, élek, és így nagyobb van. Hittel
és ez egy
vagyok.
Nagy áldás, és egy szolgálati lehetőség, és Isten ezt akarja, hogy egymást vigasztaljuk, bátorítsuk.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Továbbra is az igeidőben Nasinszky Péterrel beszélgetünk arról, hogy milyen erők irányítják és formálják a sorsunkat, és az előbb arról beszélgettünk, hogy a próbák, illetve a kísértések között mi a különbség, és említetted azt, hogy Isten megenged próbákat azért, hogy egyrészt kipróbáljuk, tehát meglássa, hogy mi van a szívünkben, mi is szembesüljünk vele, hogy kik is vagyunk, illetve hogy ezen keresztül utána mások felé is tudunk szolgálni, másoknak is tudunk segíteni. Mégis akkor ezekben a helyzetekben valahogyan megértjük azt, hogy mi történt, azáltal a szellem ismeret által, amit az elején említettél? Tehát úgy tudjuk értelmezni ezeket?
Igen, nyilván az egyik az, meg hát maga a megtapasztalás, az élmény az ige fényében feldolgozásra szorul, tehát feldolgozzuk és tanulmányozunk az igét, imádkozunk róla, a Szent Szellem is tanít, tehát egy ilyen vegyes, komplex feldolgozási folyamat zajlik már a próba alatt, meg utána is, és ezt érdemes megcsinálni.
Ez nagyon izgalmas egyébként, és hogyha ezeket megtanuljuk és megértjük, akkor lehet, hogy az Isten ismeretben egy mélyebb szintre tudunk jutni. Tehát, igen, hogy Istennek igen. Egy más tulajdonságait is megismerjük ilyen helyzetekben.
Igen, az Ézsaiás 53 végén van is egy ilyen megjegyzés mondat, hogy a megpróbáltatás után sokakat az ember tud tanítani, vigasztalni, ismeretre, Isten ismeretére eljuttatni, mert a völgyben, a mélyben lehet megtapasztalni Istennek a jóságát, hűségét, kegyelmét, erejét, sőt, odáig jutott, hogy az erőtlenségeiben dicsekszik, én még itt nem tartok.
Igen.
Én szeretnék, hogy az Isten erejében dicsekedni, ő már az erőt, mert tudta, megtapasztalta x év alatt, hogy amikor nyilván nem a saját hibája bűne miatt, hanem sátáni támadás miatt került a völgybe, erőtlen állapotba, stb., akkor Isten hogyan beavatkozott, hogyan mellé állt, hogyan jött, hogyan segített, és ez mekkora nagy bizonyság és mekkora nagy élmény volt, és hát Pál már ilyen szinten volt, hogy tulajdonképpen nem probléma, ha bajba kerülök, mert Isten meg fogja mutatni a hatalmát.
Illetve most az jutott eszembe, hogy ilyen helyzetek alkalmasak arra, hogy az ember teljes mértékben az Úrba helyezze a bizalmát.
Így van. Igen, pont erről is beszél Pál a 2. Korintus levél végén, meg az elején is, hogy nem, hogy ne bizakodjunk magunkban, olyan helyzetbe kerültünk, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk, de ebben a helyzetben átadtuk magunkat Istennek, hogy ne magunkban bízzunk, hiszen nem tudunk magunkon segíteni, hanem Istenben. És ez egy nagy áldás, hogy az ember Istenre hagyatkozik. Persze ezt akkor is gyakorolni kell, hogyha minden jól megy.
Visszatérve még egy picit arra a témára, amiről beszéltünk, hogy az emberi sorsot alakító erők lehetnek gonosz szellemek, és lehet Isten akarata, Isten terve szerinti alakulása az életünknek, de mindenképpen az a végkövetkeztetés, hogy szükségünk van megtérésre, illetve Jézus Krisztusra, illetve az ő sorsával való azonosulásra. Itt az utolsó időkben, illetve amikor halljuk a proféciákat, hogy közeledik az Úr visszajövetele, mit gondolsz, hogyan tudnak az emberek azzal szembesülni, vagy mi a módja annak, hogyan Isten az embereket megérinti ebben az időben, hogy minél előbb hozzák meg ezt a döntést? Mert lesz egy pont, amikor már nem lehet változtatni azon, hogy mi az ember sorsa.
Igen, nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Nyilván többféleképpen hát az alapszint, ami eddig is volt, és kezdettől volt az egyház korszaka elejétől, az a hívők aktivitása, bizonyságtevése, és azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy ez fokozódni fog, illetve egy olyan magas szintre fog jutni az utolsó napokra, órákra, hetekre, hónapokra, évekre, amiben lehet már benne élünk, hogy ezáltal is nagyon sokan meg fognak térni. De amikor például az izraeli hadsereg is mielőtt kénytelen volt az elmúlt években is Gázában ilyen akciókat tenni, akkor előtte ledobott szórólapokat, hogy itt és ekkor fogunk támadni, és menjenek el onnan, de persze a terroristák ugye óvodákba meg ilyen helyekre költöztek. Na most Isten is ad ilyen szórólapokat, idézőjelbe figyelmeztetéseket, és igenis ennek hatására is meg tud térni az ember. A World Trade Center idején is ugye nagyon-nagyon sokan jöttek a gyülekezetbe, emlékszem, meg sokan megtértek, meg szinte az egész világ ugye megállt egy pillanatra, vagy nem csak egy pillanatra, és nagyon nagy téma volt, sokan elgondolkoztak ezen, és még nagyon fontos a csodák, tehát nagyon-nagyon kell kiáltani a csodákért, és hát ne hagyjuk ki maga az Isten természet fölötti kezdeményezése, hogy szól emberekethez, megérinti az embereket, tehát ezt így együtt kell látni, hogy az ítéletek is jelzést adnak, csodákra van szükség, bizonságot kell tenni, Szent Szellem működjön, és ezáltal adjon Isten kegyelmet az embereknek.
Tehát kell, hogy lássák azok az emberek, akik még nem ismerik Istent, hogy itt van, közöttünk van az Úr, és mindenféle módon jelekkel, csodákkal az Úr bebizonyítja. Persze természetesen az igén keresztül is szól, de ezekkel a jelekkel ezeken keresztül is meg tudják látni talán az emberek azt, hogy él az Úr, és ő cselekvő.
És akkor is kell beszélni, ha nem történik csoda, persze az általában utána szokott történni. Tehát nem szabad a csodához kötni, igen, hogy majd akkor beszélek, meg csak akkor szeretnék megszólalni, ha fog történni csoda. Mert Isten az ő beszéde mellett is bizonyságot tesz.
Tehát, hogyha bátran szóljuk az igét.
És kell szólni, így van, bátran, mert hát ilyen értelemben az is egy csoda, hogy Isten megszólít egy embert. Hát mindannyian átéltük ezt a csodát. Tehát nyilván vannak bombasztikus csodák, látványos csodák, amire nagyon nagy szükség van. De ez is egy csoda. Keresztelő János, nagyon nagy kenet volt rajta, illés kenete. Az egész Izrael szinte megkeresztelkedett. Semmilyen csodát nem tett, látszólag.
Igen.
De valójában óriási csodát tett, hogy egy egész népet, társadalmat, nyilván nem 100%-ban, de visszavezetett Istenhez, és fölkészített a népet a Messiás megérkezésére. Ez egy ilyen szellemi csoda volt, és hát ez is csoda.
Le kell, hogy sajnos zárjuk ezt a témát, pedig nagyon sok minden lenne még, amiről tudnánk beszélgetni. Nagyon köszönjük, Péter, hogy itt voltál velünk.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.